Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Madár István, a Portfólió vezető elemzője és Szabó László, a Hold Alapkezelő Felügyelő Bizottságának elnöke, akiket a koronavírus járvány miatt, illetve a megelőzés érdekében internetes vonalon kapcsolunk. Jó napot kívánom, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Szokatlan helyzet alakult ki a világban és az Európai Unión belül is. Az országok egymással versengve igyekeznek elnyerni egyes magáncégek kegyeit, hogy minél több koronavírus elleni vakcinához juthassanak, ami egyrészt nemzetstratégiai és biztonsági, másrészt gazdasági kérdés is. Volt már ehhez hasonló helyzet az újkori történelemben, Szabó László?
Nem emlékszem hasonlóra, mert ugye talán a spanyolnát, ha hát ami nyilván az első világháború árnyékában meghúzott, az nagyon régen volt, hála Isten, azt nem értük meg. Tehát ez új szituáció, és nézzünk, mint a moziban.
A vakcina beszerzés felgyorsítása és a nyáj immunitás gyorsabb elérése egyes államok számára jelenthet gazdasági előnyöket? Madár István?
Részben jelenthet, de azért azt gondolom, annak hangsúlyoz, vagy nem vagyok egy virológus és egy járvány szakértő, hogy azért valamennyire Európa azért egy hajóban evez, hiszen addig, amíg Európa egészében nagy, széles körben elterjedt a járvány, addig valószínűleg egy ország sem tud olyan mértékben megküzdeni vele, hogy ne legyen újra és újra fertőzve az ország. Ettől persze még a nyájimmunitás, vagyis a gyors átoltottság és a nagymértékű átoltottság jelentheti azt, hogy ott a későbbiekben már kisebb járványhullámok alakulnak csak ki, de például azt, hogy egy-egy olyan ember, aki még nincsen beoltva, továbbra is fenyegetve érezheti magát a betegségtől, az nem fog megszűnni addig, amíg Európa egészen nem küzdi ezt a helyzetet.
Szabó László, lehetnek előnyei, hogyha egy állam, egy ország 2-3 héttel, vagy akár egy hónappal korábban nyithat?
Hát ha visszatekintünk a járványra, ugye Európában ez márciusban kezdett komolyodni, akkor ismerték fel a kormányok a válaszlépések szükségességét. Tehát azt gondolom, hogy ez az egyéves folyamathoz képest, hogy most 2-3 héttel valaki egy pár százalékkal nagyobb beoltottságot tud elérni, én azt gondolom, hogy ez lehet mondjuk politikusoknak ez vagy jó pofa dolog lesz, aki ennek a nyertese lesz, tudják, de valójában szerintem túl nagy gazdasági különbségeket ez nem fog indukálni. Nem hiszek ebbe. Jó sztori, de valós gazdasági hatása szerintem pici lesz.
Akkor nézzük az elmúlt nagyjából 12-13 hónapot. Egy évvel az új koronavírus járvány kirobbanása után mi látszik, mik a kialakult helyzet legfőbb gazdasági konzekvenciái? Madár István?
Hát a legfontosabb tanulság természetesen az, hogy 10 évvel vagyunk tulajdonképpen túl egy pénzügyi válság kitörésén, és akkor is mindenki találgatta, hogy honnan jöhet egy újabb válság jelenség, hiszen olyan sokat tanultunk a pénzügyi válságból, megreguláztuk a pénzügyi rendszert, jobban odafigyeltünk a pénzügyi stabilitási kockázatokra, és hát tudott jönni egy egészen más területről ez a válság, ugye egy egészségügyi krízis formájában, aminek a gazdasági hatása tulajdonképpen az egészségügyi krízissel szembeni védekezésből fakad, tehát nem maga a betegség, hanem a betegség megakadályozása, terjedésének megakadályozása, fékezése az, ami a gazdaságot visszaveti, és ez önmagában egy nagy tanulság. Aztán persze ezen kívül azt is látjuk, hogy egy ilyen válság mennyivel jobban szelektíven hat egyes területekre, mint mondjuk egy pénzügyi válság. A pénzügyi válság kirobban ugyan alapvetően a pénzügyi szektorból, bankszektorból, de ezen keresztül egy modern kapitalista gazdaságban, a hitelviszonyokon keresztül tulajdonképpen minden gazdasági szereplő érzi az általános gazdasági aktivitás visszaesését, egyszerre válik nyomottá és makacsá a gazdasági környezet, a stagnálás, a recesszió, itt most pedig egy ilyen hirtelen sokhatásként éri a gazdaságot, és annak nem minden szereplőjét egyformán. Ez egy egészen újszerű jelenség ilyen szempontból, ugye, hogy úgy tud válság kialakulni, hogy igazából a gazdaság szereplőinek egy jelentős részére azt mondhatjuk, hogy nem hat igazából érdemben, míg másokra egészen látványosan hat, szinte a megszűnésig súlyosbodó helyzet alakul ki. Tehát ez a kettő mindenképpen egy egészen új jelenség a válság történetekben.
Szabó László?
Tehát talán ez a válság elég jól kihangsúlyozta így a korlátainkat, hogy mennyire látjuk előre a folyamatot. Készülve erre a műsorra kicsit visszanéztem a jegyzeteimet. Március 12-én csütörtökön írtam az alablogra egy cikket, hogy esetleg 8%-os költségvetési hiány lehet 2020-ban. Ugye akkor még ilyen 2-3%-os hiánnyal tervezett a kormány és az elemzők többsége. Ugye egészen a nyár közepéig pozitív GDP növekedést vártak komoly magyar szervezetek, és ugye a vírus eléggé túljárta az emberek többségének az eszén, sokkal-sokkal nehezebben volt leküzdhető, és a hatásai sokkal tartósabbak voltak, mint egyébként márciusban is. Ugye a lezárások előtti napokban ezt bárki gondolta volna.
A válságkezelés is más, mint 2008-ban. Ez nehezíti a helyzetet, hogy nincs egy már bevált módszer, hogy hogy lehet akármilyen pénzügyi, gazdasági problémára fellépni? Mert volt a 2008-as válság idején egyfajta, sokak szerint nem működő válságkezelési megoldás, és most van egy teljesen más. Madár István?
Hát egyrészt, mivel más típusú a válság, részben más típusú eszközökre is van szükség, ez valóban különbség, ugyanakkor van egy jótékony különbség is, hogy akkor nagyon sokan a pénzügyi válság idején bizonyos gazdaságpolitikai eszközöket tabunak tekintettek. Tehát például mindenki az inflációtól való félelmében óckodott attól, hogy nagyon látványosan elszaladjon a költségvetési hiány, vagy még inkább, hogy a monetáris politikai jegybankok elkezdenek mondjuk aktívan állampapírokat vásárolni, hogy egészen extrém alacsony szinten nyomják le a kamatokat. Most tulajdonképpen ugyanezeket az eszközökhöz szinte első reflexből nyúltak a kormányok és a jegybankok. Érdemes figyelni akár az Európai Központi Bankot is, amelyik még a pénzügyi válság hajnalán még tulajdonképpen egy kamatemelést is végrehajtott, most meg tulajdonképpen az első között bővített a jegybanki eszközvásárlási programjának a körét, és még látványosabban kezdett el állampapírok vásárlásával általános kamatszintet lenyomni az eurozónában. Tehát vannak különbségek, de a különbségnek egy része úgy érzem azért inkább pozitív, tehát most bátrabban merünk nyúlni olyan eszközökhöz, amelyeket korábban talán éppen még a 70-es, 80-as évek kellemetlen inflációs tapasztalatai miatt kicsit tabunak gondoltuk, aztán kiderült, hogy talán ebből a szempontból valamivel azért jobb a helyzet, és nem biztos, hogy feltétlenül ilyen mértékben gúzsba kell kötnie magát a gazdaságpolitikának. Részben emiatt, részben pedig a válság jellege miatt is azért azt gondolom, hogy Szabó László szavaira reflektálva, aki mondta, hogy elhúzódóbb lett a válság, mint amilyennek gondoltuk, ez valóban részben igaz, ugyanakkor a pénzügyi válsághoz képest még a mai tudásunk szerint még mindig sokkal gyorsabb lefutású lesz.
Tabuk dőltek meg, Szabó László, hogy érzi?
Hát mindenképpen tabuk dőltek meg. Ugye az előző kérdésre még visszatérnék, hogy ugye vannak nagyon nagy különbségek, István szerintem elég jó hangsúlyozta a legfontosabbat, akkor vannak nagyon-nagyon érdekes hasonlóságok, amik ugye csak felületesen hasonlók, de érdemes róla talán megemlékezni. Már én is emlékeztem rá egy tizenvalahány év távlatából, de 2007-ben például Magyarországnak az államadóssága az GDP arányosa 65,7% volt. 2019-ben Magyarország GDP arányos államadósága 65,4% volt. Tehát gyakorlatilag ugyanott állt a magyar államadósság, mint az előző válság előtt. A 2008-as válság után az államadósság fölment 81%-ig. Most egyébként úgy tűnik, hogy 81%-ig ment fel ismét az államháztartásnak az adóssága, csak itt ugye egy gyorsabb folyamat volt. Tehát ugye nagyon-nagyon különböző a két helyzet, de nagyon érdekes, hogy ugyanonnan indultunk, legalábbis adósság bruttó szám tekintetében, és ugyanoda értünk vissza. Természetesen az adósságnak a devizális megoszlása, futamideje és minden más azért jelentős eltéréseket mutat, de jó jelzi a dolog, hogy bizony a magyar gazdaság ugyanakkora ütést kapott most, mint egyébként tizenvalahány évvel ezelőtt. Az tény, hogy a jelenlegi válságkezelést, ahogy István is elmondta, nagyon-nagyon nagyban szerintem megkönnyíti, hogy gyakorlatilag a pénznyomtatás ma már nem tabu, ezt ma már büntetlenül csinálhatja egy fejlődő piaci ország is, mint például Magyarország, nem csak a fejlett országok. Ez ugye azt jelenti, hogy a költségvetésnek az irtózatosan nagyra duzzadt hiányát kis részben, vagy nagy részben, közvetlenül vagy közvetve a jegybank pénznyomtatással finanszírozza. Tehát nem a piacról kell összeszedni azt a rengeteg kötvényvásárlót, aki biztosítja a pénzt az államháztartások költéséhez, hanem ezt nagyvonalon és egyszerűen a jegybankok megteszik a piac helyett, és ez biztosítja azt, hogy a kamatszint az nem emelkedik.
És ugye van egy másik, eddig nem látott dolog is, mégpedig az, hogy nem csak a tagállamok adóssága nő, hanem az Európai Unió közösen is vesz fel hitelt. A most rendelkezésre álló információk szerint, hogy látják, a közös hitel elköltése meghozhatja a remélt gazdaságélénkítést? Madár István?
Biztosan lesz a gazdaságélénkítő hatása, hiszen ebből a pénzből olyan csomagok, olyan programok indulnak, amelyek jelentős mennyiségű leívható forrást jelentenek Magyarország számára is például. Ugye a következő években nagyon látványosan több forrás jut be Magyarországra, mint a megelőző mondjuk költségvetési időszakban, a megelőző 7 évben. Ez biztos, hogy egy erős élénkítő hatása van. Két dolgot hozzá kell tenni, hogy általában igaz az, hogy az ilyen uniós támogatások forrás felhasználását azért mindig erős hatékonysági aggodalma kövezik, tehát az elsődleges keresletélénkítő hatása az kétségtelenül meg lesz, hogy hosszabb távú kínálat ösztönző, tartós növekedés ösztönző hatása lesz-e, az elköltéstől függ, mivel nagyon gyorsan kell elkölteni, mivel itt van a nyakunkon a válság, ezért nyilván a hatékonyságot az, hogy nem lehet annyira végig gondolni és úgy megszervezni a projekteket, azért az rombolhatja, és akkor ezzel kapcsolatban a másik észrevétel meg természetesen az, hogy amúgy is ez az alap olyan lassan áll föl, és olyan lassan lehet rá pályázni, hogy megvan az a gyanú, hogy igazából ebből az első pénzek akkora érkezhetnek be az országba, amikor már olyan nagyon nem feltétlenül van rá szükség. Talán azért az eleje még el fogja csípni a válságkezelés időpontját, de a csomag nagy része az, ha most úgy gondoljuk, hogy azért talán hamarosan véget ér ez a krízis, akkor kerül elköltést, amikor már nem biztos, hogy feltétlenül olyan óriási szükség van rá. Ezzel együtt is természetesen az, hogy az Európai Unió egy ilyen, nem azt mondom, hogy a költségvetési unióra emlékeztető, de annak a csiráit magában hordozó intézményszerű fölállással hitelt vett föl, az egy nagyon érdekes és izgalmas előrelépés az európai integrációban, amit kíváncsiak leszünk, hogy folytatódik-e, illetve hogy hogyan fog ez lecsengeni.
Szabó László?
Én nekem is az a véleményem, hogy ennek a lépésnek a lényege nem a finanszírozás, főleg egy banki segítséggel minden ország nagyon-nagyon olcsón tudja magát finanszírozni. Amikor az egyik legeladósodottabb európai állam, Olaszország 1% alatt tud 10 éves kötvényt kibocsátani, akkor látszik az, hogy maga a finanszírozás egy ECB segítséggel, egy felhigult adósságszabályokkal ez nem jelent problémát. Sokkal inkább arról szól, hogy az Európai Unió szeretett volna egy komoly lépést tenni az integráció irányában. Ugye eddig a monetáris politikák az eurozónában össze voltak hangolva, de a fiskális politika az mindenhol önálló tagállami hatáskör maradt. A közös eladósodottság ezt a távolságot csökkenti, tehát az adósság az már egy fiskális politikához tartozó tényező, és ez volt az első komolyabb lépés, ami ugye nem csak az eurozóna országait érintően, hanem a teljes Európai Uniót érintően közös fiskális lépéseket jelentett. És ugye nyilván itt a visszafizetés forrásánál megjelölték a közösen beszedendő adókat, tehát ugye mind az eszközök, mind a források tekintetében bizonyos, hogy mondjam, tényezők azok kikerülnek a tagállami hatáskörből, és ugye uniós hatáskörré válnak. Tehát ez egy komoly integrációs lépés volt, és ugye még azok az országok is csatlakoztak ehhez, akik ugye nemzeti szuverenitásukat sokáig jelentősen kihangsúlyozták, gondolok itt egyébként éppen Magyarországra, vagy éppen Lengyelországra.
És ugye Madár István említette, hogy a pénzek egy jelentős része akkor érkezik meg, amikor már nem feltétlenül lesz rá akkora szükség, de vajon azzal, hogy ilyen elhúzódó, több évre előre tervezett pénzek jönnek, ezzel el lehet azt érni, hogy sokkal hamarabb érjen vissza az Európai Unió arra a gazdasági szintre, amelynél a koronavírus járvány megérkezett?
Ez valóban igaz, hogy ha az a kérdés, hogy meddig tart a kilábalás, akkor a szó klasszikus, ciklikus vagy válságelméleti értelmében addig tart a kilábalás, amíg el nem érik az országok azt a gazdasági teljesítményt, amit akkor érte volna el az ország, hogyha sose lett volna ez a válság. Tehát tulajdonképpen a válság előtti növekedési trendvonal meghosszabbítására kellene visszaérni. Ugye most azért azt látjuk, hogy tavaly 6% körüli mértékben visszaesett a magyar gazdaság. Innen azt lehet mondani, hogy ha 2 év alatt visszajövünk nagyjából arra a szintre, ahol voltunk, vagy egy kicsit a fölé, akkor is azt lehet mondani, hogy lehet, hogy körülbelül olyan 3 év kell ahhoz, hogy elérjük majd végül azt a kibocsátási szintet, ahol a válság előtti ütemű növekedéssel tarthattunk volna, ha nem jön a vírus. Ebben az időszakban közgazdasági értelemben indokolt az élénkítés és a serkentése a gazdaságnak. Ebben nyilván egyrészt a jegybankok alapvető segítséget nyújtanak a rendkívül alacsony finanszírozással és a lelkes államkötvényvásárlásokkal, a másik oldalon pedig az Európai Unió tulajdonképpen idézőjelbe ingyen pénz formájában támogatásokat is tud nyújtani, amelyeknek a visszafizetése az majd egy kicsit távolabbi jövőbe vész, de minden esetre rövid távon ez egy olyan forrás, aminek egy részéért nem kell gyorsan visszafizetés után kapkodni, és ez is segíthet ebben a dologban. Azt látni kell, hogy alapvetően nyilván minden országnak saját magának múlik, hogy ezt mennyire fogja tudni végrehajtani ezt a visszapattanást. Az a kérdés, mennyire sérültek a növekedés elemei ezen rövid időszak alatt, ezen rövid válságszerű időszak alatt, hiszen azért ez történelmi léptékkel néhány negyedéves, tehát tulajdonképpen nagyon rövid válság volt. És a másik kérdés az, hogy a kormányok mennyire tudják gyorsan visszaemelni, vagy segíteni a gazdaságot, hogy visszaemelkedjenek a gazdasági értékteremtési folyamatok a megelőző időszak szintjére.
Szabó László, mit gondol?
Nem tudnék ehhez túl sok mindent hozzátenni. Talán annyit, hogy minél rövidebb idő alatt, minél több pénzt, minél messzebbről próbálunk beleönteni egy gazdaságba, annál kevésbé lesz hatékony a források elköltése. És egyébként most már ugye újjáépítési programnak hívják ezt a csomagot, kezdetben még ez a New Generation címke jellemezte, volt humoruk az európai politikusoknak, ami egyébként ritkán nyilvánulnak meg így, tehát ugye mutatja, hogy ezt majd a New Generation fogja visszafizetni, ha valaki egyáltalán visszafizeti, ez most nem a mi generációnknak a problémája, legyen ez a fiataloknak a gondja majd egy X idő után.
És vajon az Unió valaha visszafizeti a teljes felvett összeget, vagy a tagállamokhoz hasonló módon folyamatosan görget majd maga előtt kisebb-nagyobb tartozásokat, amelyeket majd egy másik hitelből másként finanszíroz, de mindig megmarad valami tartozása. Mit gondolnak, Madár István?
Igen, erre utaltam, amikor mondtam, hogy nem tudni, hogy mennyire lesz ez egy közös egykori fiskális uniónak, vagy közös költségvetési politikának a magva ez az adósság elem. Ugye most a hivatalos indoklás az, hogy ez előbb-utóbb visszafizetésre fog kerülni, majd a következő években, vagy a következő uniós költségvetési ciklusban, majd amennyi adót befolyik a tagállamoktól, annak egy részét erre fogjuk fordítani, és akkor kevesebb összeg jár majd a tagállamoknak. Azt gondolom, hogy azért ez majd, amikor elkezdődik a következő uniós ciklusnak a tárgyalása, akkor egészen komoly ellenkezés fogja övezni ezt a gondolatot, és el tudom képzelni, hogy ez azért egy magunk előtt görgetett adósság legyen. Hozzá kell tenni, ugye, hogy ez önmagában nem feltétlenül óriási gazdasági veszteség, hiszen azért ez valójában közgazdasági értelemben csak a rajta levő kamat, reálkamat a teher, ami a jelenlegi ismereteink szerint most rendkívül alacsony, és nem is biztos, hogy olyan nagyon el fog szállni hosszabb távon. Emiatt igazából ez egy nagyon olcsó finanszírozású forrás, amit most bele lehetett tolni a gazdaságba. Nem biztos, hogy lesz valaha olyan gazdasági környezet, amikor azt mondjuk, hogy az adósságot csökkenteni kell. Azért arra érdemes fölhívni a figyelmet, ugye, hogy valóban a világban szinte mindenhol a nominális adósság az emelkedik az államadósságok szintje. Legfeljebb kinőjük azt, és a jelentősége csökken akkor, hogyha a GDP arányosan, tehát a gazdaság méretéhez képest kisebb ütemben nő, mint maga a GDP, és akkor tudjuk ezt apasztani, de igazából nominális adósság, tartós nominális adósság csökkentés szinte sehol nem látunk a világban, egészen különleges időszakokban fordul csak elő. Európában talán a németeket lehetne megemlíteni, ahol több éven keresztül azért ez sikerült megvalósítani, de összességében azt gondolom, hogy az Európai Uniónak is inkább nagyobb esélye van, hogy valami ilyesmi irányt fog venni majd az adósság kezelése.
Szabó László ugye részben már mondta, hogy ez majd a következő generációk problémája lesz,
soha,
vagy lehet.
soha nem lesz ez vissza, soha nem lesz ez visszafizetve, tehát ez már reál értelemben. Tehát István túl finoman fogalmazott. Tehát, hogyha megnézzük az elmúlt 40 évet, akkor nem az, hogy nominálisan nem csökkent globálisan az adósság, hanem GDP arányosan is folyamatosan nőtt. Az elmúlt mondjuk 30 évben a fejlett világot most egységesen kezelve egyetlen egy év nem volt, amikor az adósság, tehát a gazdaságoknak az adósságállománya kisebb mértékben, kevesebb dollárral vagy euróval nőtt, mint amennyivel a gazdaságok. A legjobb években, amikor minden klappolt, amikor dübörgött a gazdaság, akkor is ehhez az kellett, hogy a hitelállomány az nőjön. És az, hogy a rossz időkben mi van, amikor válság van, azt pedig látjuk, hogy mondjuk egy 6%-os gazdasági visszaesés mellett mondjuk megnő az adósságunk mondjuk, nem tudom, 15%-kal. Tehát mondjuk ebben az esetben az olló 20%-kal nő. És ugye ez egy 30 éves folyamat, megállíthatatlan folyamat, és azt látjuk, hogy az adósságok egyre magasabb szinten vannak, nem csak nominálisan, hanem GDP arányosan is, és közben egyébként a növekedés folyamatosan csökken. Tehát a fejlett világban a 80-as éveknek jóval magasabb volt a növekedés, mint a 70-es évek, aztán és most már nagyon-nagyon alacsony. Tehát most már nulla kamattal is, és most már közel 3-400%-os GDP arányos adósságállományokkal is, most már minden évben, hogy csináljunk valami növekedést, az egy elképesztően nagy dolog. Most bejött ide még a fiskális, tehát a jegybanki finanszírozás is közvetlenül, tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ez a zsákutca, tehát nem tudjuk soha ezt az adósságot lecsökkenteni. Itt nyilván egy más megoldásokra lesz majd szükség.
Viszont volt már erre példa, vagy akár ehhez hasonló példa, hogy nem egy állam, egy szuverén ország vett föl hitelt, hanem egy államok közössége által, gyakorlatilag egy államközösség. Madár István?
Igen, nagyon kevés államközösség van. Az Egyesült Államok szívesen emlegeti, ugye, és az integráció elméleti szakirodalom is szívesen emlegeti ugye, ezt a hamiltoni pillanatot, amivel kapcsolatban párhuzamot is szoktak hozni a mai Európai Uniós helyzettel. Ott tulajdonképpen az volt, hogy kicsit hasonló, mint amit ön említett, de nem teljesen, ott ugye a tagállami adósságokat kezdték el átváltani szövetségi, föderális szintű adósságokra, amit annak van, aki örült, van, aki kevésbé, hiszen azért az a teher is végül is a tagállamoké volt, de szövetségi szinten lett kezelve. Azért ettől nagyon messze van az Európai Unió. De más ilyesmi példa nem nagyon van, hiszen ugye nem nagyon létezik ilyen típusú integráció. Tehát olyan gazdasági integráció, ahol kettő vagy több szuverén állam, valamilyen nemzetállami keretek között működő gazdasági térség, ilyen szoros gazdasági szövetségre lépett volna, ami már monetáris uniót jelent, közös piacot jelent, stb. Olyan tulajdonképpen az Egyesült Államok és az Európai Unión kívül nem nagyon van tartósan a történelemben. Az Egyesült Államok ennek jóval inkább ennek az útnak már a végén jár, mi meg még nagyon az elején.
Szabó Lászlótól kérdezem először, hogy vajon a közös hitelfelvétel bizalom erősítő, vagy éppen csökkentő? Milyen hatása van ennek az Európai Unió országaira?
Hát én azt gondolom, hogy rövid távon egy ilyen tűzoltási hatása van, tehát lesz pénz, mindenki megnyugodhat. Ilyenkor szerintem senki nem gondolkodik több évre előre, mindenki a jelenlegi problémákat próbálja megoldani, elég súlyosak ezek ahhoz, hogy ezekre lehessen. Tehát szerintem nagyon tanulságos volt, hogy ezzel kezdtem az első fél időben, hogy ugye negyed évre, fél évre se tudtuk megbecsülni, hogy mi lesz a világgazdasággal. Tehát én is túl optimistának bizonyultam, pedig akkor nagyon pessimista voltam, ugye 10% fölötti hiány jött össze. Tehát én azt gondolom, hogy aki látja a tanulságot, az most nem próbál így négy évre pontos terveket csinálni. Rövid távon ezt meg kell oldani a gondokat, aztán majd meglátjuk. Az Unió egyébként valamennyire, mondjam, elérte ezt a föderáció irányába történő lépést, ez így rendben van, az összes többi részletkérdés nem fontos.
Hogyan jelenik meg a tagállamok szintjén ez az adósság? Az államadósságba bekerül? Mert hogy ez tulajdonképpen 27 ország közös adósága. Madár István?
Amikor én utoljára erről olvastam, akkor voltak még értelmezési viták ezzel kapcsolatban, de ha jól értelmeztem, akkor végül az volt a megoldás, hogy nem kerülnek bele, kimutatva ebben a formában nem. A kérdés az, hogy valamilyen formában kerül-e visszaterhelésre egyáltalán, tehát valahogy lesz-e majd megnevezve az, hogy valamelyik államnak mennyit kell visszafizetni az unió által közösen fölvett adósságból. Valószínűleg még politikailag ez is egy nagyon nehezen járható út lesz, sokkal valószínűbb az, hogy valóban refinanszírozással az unió tulajdonképpen egy precedens teremt és egy állandó szereplője lesz az adósságpiacnak. Ilyen szempontból úgy tűnhet, mintha nem lenne közgazdasági ára egy nemzetgazdaság számára annak, hogy az Európai Unió fölvett hitelt, azért ez természetesen önmagában így nem igaz, hiszen azért azt a hitelkamatot ki kell termelni, annak a kitermelése meg valószínűleg az uniós befizetésekből fog történni, tehát ugye minden ország befizeti körülbelül a saját nemzeti jövedelmének bő 1%-át az uniós költségvetésbe, van, aki ebből többet kap vissza sokkal, van, aki kevesebbet, de összességében ebből a nemzeti jövedelemből legalább a kamat terhelést, ami nem sok szerencsére, azt valószínűleg hosszabb távon is fizetnie kell az országnak. Ez nem lesz látványos ilyen szempontból, és pont ezért valószínűleg majd a statisztikusok, a közgazdászok, a mindenféle szakértők majd fognak azon vitatkozni, hogy vajon kié is igazából ez az adósság, és érdemes-e egy önálló nemzetállami entitásra ráterhelni kimutatásban, hogy mennyi az ő ráeső rész, vagy egyáltalán nem kell ezzel foglalkozni.
Nem fogják kimutatni, mert az egésznek az a lényeg, hogy nem utassák ki az egyedi adósság számokba. Tehát ez az első. A második, hogy azért se lehet kimutatni, mert részben Európai Unió által beszedett közösségi adókból lesz visszafizetve, legalábbis a tervek szerint, tehát lesznek bizonyos adók, amelyeket nem a nemzetgazdaságok fognak beszedni, tehát nem jelenik meg a nemzetgazdasági számokban. A harmadik, ugye majd nem tudom, 30 év múlva vagy 20 év múlva, az akkori Európának ki tudja, hogy fog ez kinézni, az akkori országai nemzetgazdasági méretükhöz, arányaikhoz képest fognak véletlenül befizetni ebbe a közös kasszába. Tehát most mondok egy, ha most Magyarországnak nagyobb lesz a gazdasága, mint Németországnak a gazdasága 2040-ben, ugye ez egy tök valószínű forgatókönyv, akkor ugye nyilván mi fogjuk ennek az adósságnak a nagyobb részét visszafizetni, mint a németek. Na most nyilván ez hülyeség, de jól mutatja azt, hogy ez egy mozgó dolog. Az utolsó gondolatom ezzel kapcsolatban, hogy rengeteg olyan úgynevezett mérleg alatti tétel van, hogy a adott országnak a jövőbeli nemzetgazdasági problémája, tehát ki kell fizetni, egy adósság, de nem jelenik meg egyébként a konkrét adósság számokban. Tehát most például csak a saját szakmámból, hogy mondjuk a nyugdíjpénztári megtakarításoknak mondjuk az államosítása, az ugye nem járt azzal, hogy az ennek a másik oldala, hogy mondjuk ezeknek az embereknek a jövőbe kifizetett nyugdíja az ugye nem került bele az államadósságba. Ugyanígy tehát a nyugdíjrendszereknek, az egészségügyi rendszereknek, és most már egyébként a jövőbeli Európai Uniós kötelezettségeknek a jelen értékese jelenik meg a nemzetgazdasági adósság számokban. Tehát szerintem ez se fog.
Milyen hatással van ez, illetve ezek a folyamatok az eurozónára, illetve az eurozóna jövőjére? Mert ugye napirenden van ráadásul a Maastrichti kritériumok lazítása, vagy legalábbis módosítása is. Madár István?
Igen, ugye azt hiszem a közös adósság szállat azt ebből a szempontból kibeszéltük, és a másik fontos kérdés az, hogy egyébként ilyen válságszerű helyzetekben alkalmas-e az Európai Unió jelenlegi adósságszabályrendszere ahhoz, hogy a nemzetgazdaságok az ideális gazdaságpolitikát folytassák. Ez egyszerűbben megfogalmazva azt jelenti, hogy a jelenlegi adósságszabályok, adósságkritériumok lehetővé teszik-e azt, hogy minden gazdaság olyan mértékben élénkítsen, és minden állam olyan mértékben költekezzen, ami optimálisnak számít a válságkezelés szempontjából. Ugye itt van egy Maastrichti kritériumunk, amelyik tulajdonképpen, mivel az alapszerződés része, ezért ennek a megváltoztatása óriási politikai egyetértést kellene, hogy övezze, ezért én ennek a politikai valószínűségét elég alacsony szintre teszem, hogy ezt meg lehetne változtatni. Nem kizárt, most kétségkívül minden korábbi időszakhoz képest nagyobb erre a valószínűség, de azt gondolom, hogy az unió intézményi malmai elég lassan őrülnek ahhoz, ahhoz, hogy mire ez fontos legyen, addigra ezt nem fogják tudni megoldani. Ugye a Maastrichti kritériumokban az van alapvetően, hogy hosszú távon csökkenő adósságpálya és 3% alatti GDP arányos költségvetési hiány, de ezen túlmenően az uniónak vannak ennél cizelláltabb és rugalmasabb adósság szabályai, vagy fiskális szabályai, amelyek hosszú távú költségvetési egyensúlyi pályát, hiánypályát rajzolnak föl, illetve ideális adósságcsökkentő pályát, de ezek is sérülnek azért elég valószínű módon a következő években, úgyhogy tavaly biztosan sérültek, és ugye fognak a következő években is sérülni. Ezért én azt gondolom, hogy valahogy az Unió, hogyha van rá elég ereje, akkor vagy intézményileg rugalmasan alkalmazkodik, és ahogy a pénzügyi válság idején, úgy most is az adósságszabályokat újra gondolja, vagy pedig becsukja a szemét, és ugye erre van több utalás az utóbbi időben politikai döntéshozóktól, becsukja a szemét, és azt mondja, hogy jó, akkor most pár évig ezeket nem veszük figyelembe, mert bár összességében a hosszú távú adósságcsökkentéshez ezek a szabályok alkalmasak, de amikor ilyen sokkok érik a gazdaságot, akkor ezek nem igazán jók. Most persze, ugye tegyük fel a kérdést, hogy akkor láttunk itt az elmúlt 10 évben két ilyen válságot, mikor jön a következő, és amikor jön, akkor vajon megint újra be kell csukni a szemünket. Tehát ugye volt a pénzügyi válság előtt egy olyan több évtizedes időszak, ugye ezt a Great Moderation időszakának mondják, ahol viszonylag gyors gazdasági növekedés, alacsony infláció jellemezte a világot, és egy válságmentes periódus, több évtizedes válságmentes periódust élhetett át a demokratikus kapitalista világrend. Most ehhez képest ugye azért a pénzügyi válság után nagyon gyorsan jött a következő, még ha egészen más helyről is.
Bocs, hadd szóljak bele, István, tehát eltűnik a témától, tehát nincsenek Maastrichti adósságszabályok, és nem is lesznek. Tehát felesleges ezt a kérdést, tehát ezt nem lesznek ilyenek. Tehát lezárult egy korszak, tehát amikor Amerikában 20%-os államháztartási hiányról beszélünk, amikor egy bizonyos európai országokban 10-15%-os, Magyarországot is beleértve, hogy a 10% fölötti államháztartási hiányról beszélünk egy évben, és a következő évben is, akkor teljesen világos, hogy nincsenek masszív szabályok, és ugye bejött, beszéltünk az első részben erről, hogy megváltozott abszolút a világ, nagyon-nagyon durván megváltozott, tehát az a régi tabuk ledőltek, tehát a jegybankok finanszírozzák a költségvetési hiányokat, és ezt látják a gazdaságpolitikusok, hogy ez jó, és ezt a szellemet most már nem lehet visszatömködni a palacba. Tehát már néhány éve elég sokat beszéltünk erről az úgynevezett MMT-ről, talán István, te is tudod itt MMB-vel és stb., hogy eljön ennek az ideje. Nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan eljön, ez a válság ezt felgyorsította, ezt a folyamatot, és minden szabály át lesz írva. Tehát, és nem tudjuk azt, hogy fog kinézni ez az új világ, de én egybe biztos vagyok, hogy a politikusok látják, hogy egyébként ki tudnak bocsájtani nagyon sok államkötvényt úgy, hogy egyébként a kamatszint nem megy fel, és mindig lesz olyan probléma a világban, legyen ez vírus, legyen ez környezetvédelmi transformáció, bármiféle egyéb probléma, ami jó alapot fog arra szolgáltatni, hogy egyébként költségvetési hiányból próbálják ezt a problémát megoldani, és ha ezt egyébként a jegybankok finanszírozni fogják, és innentől kezdve már finanszírozzák, akkor egyébként ezek a Maastrichti kritériumok, ezek egy ilyen dinoszaurusz szabályok lesznek, és soha nem fogják őket többet visszahozni. Vagy ha felhozzák, akkor úgy fogják behozni, akkor majd 5 év múlva, és amikor már 4 év abból eltett, akkor majd megint 5 év múlva el. Tehát nem lesznek. Felejtsük el.
Madár István?
Abban az értelemben egyetértünk, és én is ezt mondtam, hogy rövid távon biztosan ezen át fognak nézni. Ugye két kérdés van, az egyik az tulajdonképpen egy intézményi kérdés, hogy le tudja-e követni az Európai Unió intézményrendszere azt, hogy mostantól kezdve akkor nem indít el a szabályai szerint kötelező eljárásokat azért, mert egy ország túlságosan laza fiskális politikát alkalmazott, ezt valahogy ne kell követni intézményileg, hiszen ha nem, akkor szétesik az unió szabályrendszere. Ez talán a könyökvédősebbnek tűnő logika, vagy szemlélet, de azért szerintem ez egyébként egy integrál, akkor, amikor az Európai Unió integrációjáról beszélünk, akkor ez egy fontos kérdés. A másik, az meg egy kicsit még előbbre is megy, mint amit Szabó Laci mondott, az pedig az, hogy valóban ahogy ő is mondta, hogy mindig lesz olyan, amiért a kormányok szívesen költekeznek, de én azt gondolom, hogy azon már túl is vagyunk. Tehát, hogy régebben még csak japán államadóságát néztük gyanakodva, most tulajdonképpen kimondhatjuk, hogy az Európai Unióban is van több olyan ország, amelyikről nem tudjuk elképzelni, hogy valaha visszafizeti az állama az adósságát. És innentől kezdve a fő kérdés már nem is szinte csak az, hogy a jegybankok mindig meg fogják finanszírozni, hanem hogy mi lesz a jegybankok mérlegébe kerülő jelentős mennyiségű adóssággal. Ez egy állandóan magunk előtt görgetett adósság lesz, amit a jegybank 0%-os kamaton újra és újra refinanszíroz, vagy úgy csinálunk, mint a piaci alapon történne, és valami kamatot fizet le az állam tulajdonképpen saját magának, vagy valaki egyszer veszi a politikai bátorságot, és nyel egy nagyot, és azt mondja, hogy a jegybanknál lévő államadósság az nem létezik. Tehát ezek izgalmas kérdések lesznek a következő években, évtizedekben. Azt gondolom, hogy eljutottunk oda, hogy ezekről gondolkodni kell, mert ami még 10 évvel ezelőtt egy ilyen őrült szentségtörésnek számított, hogy már pedig a jegybankok elmonetizálják az adósságot, vagyis megfinanszírozzák tulajdonképpen pénzteremtéssel, az ma már nem csak a velünk élő valóság, hanem az a kérdés, hogy ennek mikor lesz vége, vagy hogyan lehet ennek szabályozott mederbe terelődnie, hogy ne okozzon problémát.
Ez azt is jelenti, hogy új normalitás jön, hogy megkezdődik ugyan, de nem teljesen normalizálódik a fiskális és monetáris politika, nem ugyanoda jutunk vissza, ahonnan elindultunk, Szabó László?
Persze, tehát ez kizárt dolog, hogy ugyanoda, tehát nem tudunk oda visszamenni. Ugye az elmúlt 10 év az már a válságkezelésről szólt, 2008-as válság után alapvetően a jegybankok eszközvásárlásokkal, kamatcsökkentésekkel próbálták megoldani a problémát, nem sikerült. Tehát jött ez a válság, és új erősebben ható gazdaságpolitikai eszközökre vagy drogokra van szükség, tehát itt a marihuána az már senkinek nem okoz örömet, tehát itt már sokkal keményebb szerek kellenek, nem volt már más megoldás, tehát már mínusz kamat van ugye már évek óta az európai eurozónában, Japánban is gyakorlatilag semmiféle kamat nincs évek óta, és nem sikerült megoldani a problémákat, továbbra is növekvő hitelek kellettek ahhoz, hogy döcögjön a gazdaság. Látszik, a monetáris politika önmagában nem tudja megoldani a dolgot. Ide most egy nehéz tüzérséggel bejött a fiskális politika, a költségvetési politika, a államok költik a pénzt, mint az őrült, és ennek egyébként nyilván van hatása. Tehát amikor Napóleon idején, tehát ugye sokan elmondták már itt ebben a műsorban is, hogy amikor lemegy a nullára a kamat, akkor ez a gazdaság megtakarítási részét tök jól mozgatja, fölmennek az eszközárak, de a reál gazdaságra jóval kisebb hatása van, mint egyébként az eszközárakra. Ha ellenben ezeket az élénkítéseket elköltik, tehát most visszamegyek mondjuk 200 évet az időbe, amikor napóleoni háborúk voltak, és ugye ócska pénzt nyomtattak akkor a királyok, de akkor azt elköltötték lóra, szénára, fegyverre, csizmára, katonának, akkor azonnal működött a gazdaság, szűkek lettek a kapacitások, fölmentek az árak, ugye a magyar mezőgazdaságnak azóta se voltak olyan jó évei, mint akkor, amikor Európát elláttuk gabonával. Azonnal megjelent a pénz a gazdaságban, és egyébként persze inflációt is okozott. Tehát a fiskális módszerek, lépések azok sokkal közvetlenebbül jelennek meg a gazdaságba, sokkal jobban mérhetők a hatásai. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki a következő 1-2 évben arról fog gondolkodni, meg beszélni, meg nyilván már most találgatni, hogy ez az újszerű gazdaságpolitika, ez megtörje ennek a dezinflációnak a 40 éves trendjét, és az a dolog, amitől már senki nem fél, amit már senki nem tud elképzelni, az elő tud-e jönni a bokorból. Nyilván ez egy nehéz kérdés, nem tudom, mindenkinek ez ügyben meg kell majd fogalmazni a véleményét, legalábbis az értékpapírpiaci szereplőknek igen.
És akkor most így a műsor utolsó perceiben nézzük a kilábalás időszakát. Ha megvan a kellő számú oltás, és a lakosság megfelelő arányban kapta meg a vakcinát, idehaza szükség lehet a gazdaság beindításához újabb kormányzati lépésekre? Madár István?
Hát a beindításához nem, mert részben automatikusan beindulnak olyan növekedési motorok, amelyek most állnak, vagy sokkal inkább beragadtak, tehát a fogyasztás automatikusan meg fog érénkülni. Ha a világ rendje helyreáll, akkor valószínűleg az exportkereslet is ezzel párhuzamosan be fog indulni. Tehát vannak olyan intézkedések, amik biztosan önmagában is a gazdaság látványos érénkülését fogják hozni. Ugye a kormány viszont azt mondja, hogy ők kanyarban szeretnének előzni, győzni, vagyis ilyen nehéz helyzetben is elsősorban a vállalati szektor óriási beruházási kapacitás bővítésében érdekeltek, mert akkor, ha ezek a vállalatok ilyenkor is tudnak kapacitásokat bővíteni, amiket esetleg más országok nem tudnak, akkor ezzel piacot tudunk szerezni, versenyképességet tudunk javítani, olyankor is nő a termelékenység, amikor más országokban nem, és tulajdonképpen ez a filozófia van amögött most, hogy azt halljuk, látjuk, hogy még 6000 milliárd forintos válságkezelő vagy gazdaság újraindító csomag, még egy kicsit több pénz, még egy kicsit több ingyen hitel, még egy kicsit alacsonyabb kamatozású hitelek a vállalkozásoknak. Tehát most ezt az időszakot éljük, tehát önmagában is lenne növekedés, de a kormányzat szeretné, ha ez minél gyorsabban beindulna és minél magasabb lenne. Ez ugye a pénzügyi válság idejéből fakadó reflexből is fakad, hiszen ugye azt láthatjuk, hogy a pénzügyi válságban elszenvedett gazdasági visszaesést, azt sosem dolgozta vissza egy ország sem a világon. Tehát senki nem tért vissza a válság előtti növekedési trendjéhez. Részben azért, mert fenntarthatatlan volt, részben pedig azért, mert a válság önmagában is tartósan roncsolta a növekedési hatásokat. Most azért több esélyt látunk arra, hogy ez ne következzen be, ez utóbbi, és akkor valóban egy gyors növekedésű két évünk lehet.
Szabó László?
Nagyon kétarcú a gazdaság, tehát egyrészt azt látjuk, hogy azok az ágazatok, amiket kevésbé érintett a vírus, azok dübörögnek. Tehát, hogyha megnézzük mondjuk a nyersanyagokat, akkor a nyersanyagindex mondjuk az elmúlt fél évben 40-50%-kal ment fel. Rekordára van a búzának, a kukoricának, a szójának, a vasércnek. Tehát a tengeri szállítási díjak azok 8-szorosukra emelkedtek, mert annyira nincsen kapacitás. Tehát a gazdasági jelentős része iszonyatosan megy, nem kell neki semmi támogatás, és egyébként az árak is ebben a szegmensben nagyon-nagyon-nagyon durván elszálltak. Ha most az Inforádiónak a tegnapi adását meghallgatjuk, akkor szerintem volt arról szó, a baromfi termelőknek kénytelenek árat emelni, a tojástermelők kénytelenek árat emelni, a pékeknek fölment a lisztára kénytelenek árat emelni, tehát itt egy őrült nyomás van. Tehát ezt a gazdaságnak ezt a részét nem kell támogatni. A szolgáltatások leálltak, tehát nyilván az pedig csak akkor tud elindulni a szolgáltatások egy része, hogyha kinyitnak a gazdaságok, de ott is olyan pent-up demand van, vagy hogy mondjam, ilyen felhalmozódott igény van, hogyha itt leomlanak a gátak, akkor az emberek mint az őrült fognak egyébként mindenhova utazni, meg étterembe menni, meg minden. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem kell ezt a gazdaságot félteni, szerintem el fog szabadulni a kereslet. Tehát lehet, hogy egy kicsit túl, ahogy Viktor kollégám írta, lehet, hogy egy kicsit túl fogjuk tolni mi ezt a támogatást. Ami érdekes lesz, és amivel foglalkozni kell, hogy a hitelmoratórium, ami nagyon jó lépés volt egyébként a Nemzeti Bank részéről, az előbb-utóbb azért az lejár. Tehát itt azért szőnyeg alá söpörtünk egy problémát, nem azt teszem, ezt jól csináltuk, de hát most azt a szőnyeget azt föl fogjuk emelni, és alatta rengeteg rohadó szemét van, nem nagyon tudjuk, hogy mennyire vannak ott a dolgok ott elrohadva, tehát ott valószínű, hogy egyébként erre a dologra figyelni kell, mert ott azért furcsa dolgok előjöhetnek.
Egy-egy percben itt a végén Nagy Márton, a miniszterelnök gazdasági főtanácsadója itt az Inforádió Aréna című műsorában arról beszélt a minap, hogy idén 6, jövőre 7%-os bővülésre számítanak, illetve hogy ekkora lehet a bővülés. Mit gondolnak önök az idei és a jövő évi gazdasági kilátásokról? Madár István?
Összességében én is nagyon optimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy nagyon magas növekedési számokat fogunk látni. Ugyanakkor minden nyilván a víruson múlik, tehát az például nagyon komoly kérdés, hogy az idén a második negyedévet mennyire fogja még érinteni a lezárás. Tehát, hogyha sikerül itt feloldani március végén, akkor nyilván egészen más, hogy fog kinézni a dolog, mint hogyha június végén szabadul fel a gazdaság. Tehát az első és a második negyedév, az első negyedévet erősen fog érinteni a válság, a második negyedévet azt már valószínűleg csak részben, de hogy mennyire az abban nagyon sok fog múlni, és ezen nagyon sok, nagyon mértékben múlik az, hogy ez a 2021-es év éves átlagos GDP növekedése, ez most 3 vagy 7% lesz-e. Én azt gondolom, hogy talán az idei év, hogyha nem jön össze úgy ez az egész vakcina történet, ahogy a legoptimistább forgatókönyvek mutatják, ami egyébként nem lehetetlen, akkor lehet, hogy a 6% most még kicsit soknak tűnik, de akkor a jövő év lesz még gyorsabb. Tehát rövid távon, tehát 1-2 éves időtávban nem nagyon látszik az, hogy miért ne menne vissza a gazdaság teljesítménye a válság előtti szintekre. Nem sérült annyit a magyar gazdaság szerkezete, és egyik kése a világban egyébként ettől a válságtól, hogy ne legyünk ilyen szempontból rövid távon optimisták. Tegyük hozzá, hogy ezzel együtt is természetesen azért ez a két év, a 2020-assal együtt azért úgy átlagában ez a három év, azért ez nem lesz a gazdaság fáklyás menete, hiszen azért egy nagyon csúnyán indult, és abból lesz egy szép javítás.
Szabó László.
Hát én is bízom abban, és biztos vagyok benne, hogy a gazdaság lábra fog állni, hiszen látjuk azt, hogy egy csomó szegmense már lábra is állt. Hogy ez pontosan hogy fog kinézni, én nem merek rá jósolni. Én azt gondolom, a gazdaságpolitikusoknak is a track record az elmúlt egy évben nagyon-nagyon rossz volt, tehát nem az, hogy kicsit nem találták el a növekedést, hanem nagyon sokszor még az irányát sem, tehát még az előjelét sem találták el, tehát olyan azért ritkán volt, hogy mondjuk fél évkor, évvégihez képest egyébként nem tudom, 3-4-500 pontos különbség van mondjuk a gazdaságpolitika fontos szereplő és a valóság között, tehát én azt gondolom, hogy inkább fohászkodjunk az égiekhez, és tartjuk szárazon a puskaport, ennél többet most nem tehetünk.
Köszönöm, hogy itt voltak az Aréna mai vendége, Madár István, a Portfólió vezető elemzője, és Szabó László, a Hold Alapkezelő Felügyelőbizottságának elnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.